Kedves hallgatóink, a nyitott ambulancia jegyében a Miskolci Drogambulancia Alapítvány szeptembertől folytatja az év elején elkezdett prevenciós programját. A 15-20 fős iskolás csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadják. Az eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a tizenévesek nagy része úgy próbálja ki, vagy fogyasztja, akár rendszeresen a kábítószereket, az alkoholt, vagy a nyugtató hatású gyógyszereket, hogy egyáltalán nincsenek tisztában annak hosszú távú következményeivel. És azt is tapasztalják, hogy a fiatalok egyre inkább magukra maradnak. Nem tudnak vagy nem mernek őszintén kérdezni, és őszinte válaszokat sem kapnak, pedig a fiatalok komoly veszélynek vannak kitéve. A prevenciós előadásokat keddenként vagy csütörtökönként tartják 10 órától. A következő percekben Dobos Tímeával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével beszélgetünk, aki elmondta azt is, még várják az oktatási intézmények, illetve csoportok jelentkezését a foglalkozásokra. Szeptembertől folytatódik a Miskolci Drogambulancia prevenciós programja, hogy pontosan mit akar ez a projekt, mi a célja és kik számára szól, erről Dobos Tímeát, a Drogambulancia Alapítvány elnökét kérdezem, akit sok szeretettel köszöntök most az Európa Rádió stúdiójában.
Köszönöm szépen a lehetőséget, és köszöntöm a hallgatókat is.
Vegyük sorra a legfontosabb kérdéseket. A program még az év elején indult. Ebben az első szakaszban hány diák vett részt? Hány alkalommal tartottatok előadást a középiskolások számára?
Több, mint 100 diák volt nálunk csoportokban, és mentünk iskolákba is, így körülbelül 500 körüli volt az a szám, akiket el tudtunk érni, diákokat. Az ötlet az onnan jött, hogy a Miskolci Egyetemmel, illetve a Debreceni Egyetemmel is van együttműködési szerződésünk, és a hallgatók jöhettek hozzánk gyakorlatra. És furcsa volt felnőtt emberek arcán látni azt, amikor bejönnek és meglepődnek, hogy egyáltalán nem erre számítottak. Tehát egy picit olyan szorongással érkeztek hozzánk, hogy vajon mi vár ott majd rájuk, és azt mondták, hogy fantasztikusan érezték magukat. A légkör, a kollégák, és ahogyan fogadtuk őket, illetve hát rájöttek, hogy ez nem valami steril kórházi környezet, hanem tényleg egy barátságos, otthonos légkör fogadja őket. És akkor gondolkodtam azon, hogy vajon hogyan lehetne ezt megmutatni másoknak is, hiszen hiába beszélünk róla, hogyha nem látják, nem érzékelik, akkor nehéz elképzelni azt, hogy milyen is egy drogambulancia. És ekkor írtam egy levelet a miskolci középiskolák fenntartóinak, hogy nyitottá tettük a drogambulanciát, nagy szeretettel várjuk őket hozzánk, illetve megyünk is iskolákba. És ugyanezt mondták el a hozzánk érkező 15-18 évesek is, hogy egyáltalán nem erre számítottak. És lehetett rajtuk látni azt a felszabadultságot, hogy mernek kérdezni, érdeklődnek. Tehát nem az a megszokott prevenciós előadás, mikor bementek az iskolákba előadók, és akkor ott a hátsó sorokba vihogás van, és egyáltalán nem figyelnek. Úgyhogy kifejezetten jól sült ez az egész program. Azért is, mert tudtak kérdezni. Tehát a végén egy-egy ilyen előadás után, amit nem is igazán mondanék előadásnak, mert egy beszélgetésről van szó, utána azért még maradtak ott diákok, és egy négy szem közti beszélgetést folytattak a kollégákkal, akiknek vagy családon belül van problémájuk, tehát apa, anya, vagy valamelyik testvér kipróbálta már, ha nem is a kábítószer, de a gyógyszer, vagy az alkohol, illetve ha ő magának, vagy a barátnőinek gondja van, vagy volt, akkor erről is tudtunk beszélgetni. Ugyanezért van egyébként az 50 órás közösségi szolgálat is, hogy jöhetnek hozzánk fiatalok, hogy ismerjék meg a drogambulanciát, hogy tudják, hogyha bármilyen gondjuk van nekik, vagy a családjukban, akkor van egy hely, ahova bejöhetnek, és ott segítséget kapnak.
Ugye hetente általában egy előadást tartotok, mindig más tematika kerül a terítékre, vagy pedig mindig ugyanaz, csak a csoportok változnak?
Csoportok változnak, illetve a kollégák azért úgy látják, hogy mi az, ami úgy igazán érdekli az ott lévőket. Tehát a kérdésekből már kiderül, hogy mondjuk a gyógyszerfogyasztás az, amiről többet kell beszélni, vagy az alkoholfogyasztás, alkoholgyógyszerfogyasztás. Nem ijesztgetünk, nem arról beszélünk, hogy ezt nem szabad. Nem a tiltásra, nem az ijesztgetésre helyezzük a hangsúlyt, hanem a tájékoztatásra. Arra, hogy lehet, hogy az, hogy biofű jól hangzik, de egyáltalán nem bio, és nem érdemes megkóstolni. Az sem biztos, hogyha a kezébe kap egy kis tablettát, amire azt mondja a másik, hogy az extazi, hogy az valóban az, és valóban azt tartalmazza, amit ő beszed. Beszélünk arról is nekik, hogy egyáltalán nem mindegy, hogy milyen hangulatban van az illető. Lehet, hogy az egyik fiatalnak egy extazi vagy bármilyen más kábítószer jobb hangulatot csinál, de lehet, hogy a másik egy olyan mély depresszióba süllyed, amiből nehéz kikeveredni, hiszen ezek a tudatmódosítószerek felerősítik a tudatalattit. Nagyon-nagyon-nagyon sok, főleg a pszichedelikus szerek. Úgyhogy erről szoktunk nekik beszélni, hogy csak óvatosan. És ami még nagyon-nagyon fontos, és ami minden előadáson elhangzik, hogyha elmennek közösen egy buliba, és bármelyik társuknak bármilyen baja esik, rosszul lesz, ne hagyják ott, hívjanak mentőt. Ha megcsinálták, vállalják a következményeket, de soha ne hagyják ott a társukat, hanem segítsenek neki, mert meg is halhat egy-egy szertől, amit használ. Egyébként azt is észrevettük, hogy nem a kábítószer az, ami vezet a fiataloknál, és nem az a legveszélyesebb számukra, hanem a Xanax, a Frontin és a különféle nyugtató szerek használata. Otthon azt látják, hogy a szülő zsebébe vagy táskájába ott lapul a nyugtató, és hogyha valami nem oké, akkor a szülő egészen egyszerűen bekap egy-két szemet, és nincsenek is tisztában azzal a fiatalok, hogy hozzászokhatnak, és olyan károkat okoznak maguknak, ami hát utána járhatnak hozzánk kezelésre, hogy meg tudjanak szabadulni ettől a szertől. Tehát, hogy most a nyugtatók szedése, és főleg a lányoknál az, ami vezető, a fiúknál pedig az ital, az alkohol. Iszonyat mennyiségű alkoholt képesek meginni fiatalok, nem 18 év felettiek, hanem azért már 13-14 évesen is elég rendesen belemennek az éjszakába, és fogyasztják az alkoholt.
Akkor ezek szerint egy kicsit átalakult az utóbbi években ez a fajta trend, amikor azt mondtuk, hogy elsődlegesen a drog okozza a legnagyobb problémát a most felnövekvő nemzedék számára.
Nem változott, a drog is ott van, de az alkoholhoz és a gyógyszerekhez sokkal egyszerűbben hozzá tudnak jutni a fiatalok. Hát az alkohol bemegy a boltba, vagy megveszi, vagy megveteti valakivel. Azért a kábítószerekhez nekik nem olyan egyszerű még hozzájutni, hozzájutnak egyébként, de sokkal könnyebb az imént említett szerekhez hozzájutni, sokkal egyszerűbb berúgni egy-egy buliban, mint beszerezni a kábítószer. De a kábítószerek is itt vannak, és veszélyesek, attól függ, hogy milyen kábítószer. Most egyébként a statisztika szerint a kristályt fogyasztók vannak nagyon-nagyon sokan, tehát ez került be most Miskolcra, és ezt tudják könnyebben beszerezni. Ez egy kémiai vegyület, ugyanolyan veszélyes, mint a herbál, és az összes többi olyan anyag, ami előállított. A marihuánát is be tudják szerezni, de az azért nem olyan veszélyes, mintha kristályt, vagy az összes többi olyan szert szedné be a fiatal, ami komoly függőséget okoz, és a szervezetében komoly elváltozásokat.
Mennyire vannak tudatában annak a fiatalok, hogy ezek a szerek, függőségek mekkora károkat okoznak? Tehát mit tapasztaltatok ti az előadást követően? Nagyon meglepődtek a fiatalok, sok olyan ismeretet hallottak, amiről eddig fogalmuk sem volt, vagy pedig annyira nem érte őket a meglepetés ereje, csak éppen tudatosult bennük, hogy rossz, hogyha valamelyik szer után nyúlnak.
Ismerik a kábítószereket. Tudják, hogy mikor van a fűvezés világnapja. Tehát olyan ismeretek birtokában vannak, amire mi, a mi szemünk kerekedett ki. Azzal viszont kevésbé vannak tisztában, hogy milyen károkat okozhat. mondjuk a kristály, nem tudják minden esetben, hogy a biofű az nem attól biofű, mert egészséges. És amikor a kolléga elmesélte nekik, hogy mondjuk egy-egy biofűvet hogy állítanak elő, mi van benne, mindig úgy szokta elmesélni a Dani, hogy képzeljünk el egy betonkeverőt, ahova beömlesztenek mindenféle cuccokat. Arra kerül egy kis patkányméreg, egy kis csavarlazító, mindenféle nyesedék, és azt elkezdik ebben a betonkeverőben keverni. Mi történik? A betonkeverő aljára kerülhet az az anyag, ami rettenetesen káros. A tetején lehet, hogy annyira nem. Ha valaki a tetejéből kap, elszív egy cigit, hát hogy nem hal meg. Viszont aki ennek az aljából kap, az valószínű, hogy lehet, hogy meghal. Ezekkel a dolgokkal egyáltalán nincsenek tisztában. Ahogyan azzal sem, hogy nem biztos, hogy az ismerősétől ő azt kapja, amit mondanak neki. Volt egy fiatal lány kliensünk, aki bejött, és hát mondta, hogy ő ecstazit fogyasztott. És kérdeztem tőle, hogy de hát, hogy nézett ez ki? És akkor mondja, hogy egy fehér tabletta. És akkor kérdeztem tőle, de honnan tudod, hogy az volt? És az volt erre a válasza, ami döbbenet, hogy egyszer mindent ki kell próbálni. Ott hirtelen az jutott eszembe, hogy ilyet szerintem egy haldokló mond, de ő sem próbálja ki azt, amiről azt gondolja, hogy meghalhat tőle, hiszen hogy ragaszkodik az életéhez. Szóval a fiataloknál valahogy azt kellene megértetni, hogy hogy sok mindent ki lehet próbálni, de nem biztos, hogy mindent érdemes kipróbálni. A másik, ami hatalmas veszély most a fiatalok körében, az egymás abuzálása. Tehát, hogy egymással olyan gonosz módra tudnak viselkedni, hogy hatalmas károkat okoznak ezzel a másiknak. A zsarolás is rendszeres az iskolákban. Felveszik egymást, és azzal zsarolják, hogy ez majd kikerül az internetre. Tehát én azt gondolom, hogy az osztályfőnöki óráknak és a pedagógusoknak is hatalmas szerepe van ebben, hogy erről beszélni kell a fiatalokkal, hogy egy bűncselekményt követel, kettő a másiknak olyan életre szóló kárt tud okozni, ami végigkíséri felnőtt koráig. Tehát a fiatalok, hogy megfeleljenek egymásnak, és nem tudom, hogy ebben a COVID szerepet játszott, amikor be voltak zárva, és maguk voltak, és most kiszabadultak, de a fiatalok nagy része, csúnya szó ez, de rettenetes gonoszság van bennük, hogy az empátiának a szikrája sem, és nem sik most a fiatalok körében az, hogy azt mondjam a másiknak, hogy nem, én ebben nem veszek részt. Tehát, hogy egészen egyszerűen kifordulni helyzetből, annyira meg akarnak felelni másoknak, egymásnak. És hogy ebben kellene őket erősíteni, hogy nem másnak kell megfelelni, hanem önmagának. Vállalva azt a kockázatot, hogy annak a 3-4 embernek ő nem lesz szimpatikus. És majd szimpatikus lesz annak, aki ugyanígy gondolkodik. Ezt tudom, hogy egy nehéz folyamat, hiszen a 10 évesek pont abban az időszakban vannak, amikor még nem gyerek, még nem felnőtt, de hogy ebben is erősíteni kellene őket, hogy legyen már az a sík, hogy azt mondom a másiknak, hogy nem öregem, én ebben nem akarok részt venni.
És hát itt nem hagyhatjuk ki a szülőket is, hiszen nekik óriási szerepük van abban, hogy a gyerek fejlődése milyen irányba indul el. Hogyan veheti észre egy szülő, vagy mire kell odafigyelni egy szülőnek akkor, amikor gyanús jeleket tapasztal gyermeke, vagy alkoholfüggő, vagy drogfüggő, vagy valamilyen gyógyszerfüggő?
Az a szülő, aki ezt észreveszi, az figyel a gyerekére. Ő időben észre fogja venni. Nem ezeket a jeleket kell figyelni, hanem a gyerekre figyelni kellene. Semmi keresni valója egy 13 évesnek az éjszakai buliban. Tudnia kellene a szülőnek, hogy a gyereke hol van. Látnia kellene a szülőnek, amikor a gyerek hazamegy, hogy nincs jó állapotban. És ezt már bizony 10 évesen el kellene kezdeni, és nem megengedni, hogy a 10 éves éjszakai szórakozó helyen töltse az éjszakáját, mert nem odavaló még egy 10 éves. Azt látjuk, hogy a szülők nagy többsége fél a saját gyerekétől. Fél attól, hogy konfrontálódnia kell vele. Fél attól, hogy hisztizni kezd a gyerek, hogy nem engedi el. Fél attól, hogy foglalkozni kell azzal a gyerekkel. Azt kell neki mondani, hogy nem öregem, nem mehetsz most el. És miért? És azt is elmondhatja neki, hogy azért nem, mert féltelek. Mert még nem vagy annyi idős. 18 év felett is féltenie kell az embernek a gyerekét, hiszen akkor is történhet vele bármi. a szülőknek azt kellene tudniuk, hogy az a gyerek, az az ő felelősségük. És nem tartani tőlük, hanem szabályokat állítani. Azt látjuk, hogy a klienseink nagy százaléka, akik már azért jócskán 40 felettiek, és állandó klienseink, olyan családban nőttek fel, ahol folyamatosan alájuk volt tolva minden, ahol folyamatosan pátyolgatták őket. A mai napig is betelefonálnak szülők a felnőtt 40 feletti gyerekük helyett. Sem a nagyon megrovó, nagyon szabálykövető család sem jó, és a nagyon megengedő sem. Ott középen van valahol a helyes út. Aztán vannak persze olyan fiatalok is, akikbe kódolva van. Tehát genetikailag örökölték valahonnan az ő addikciójukat, az alkoholizmust, vagy bármit.
A statisztikák egyébként mit mutatnak, nőtt az utóbbi pár évben a szenvedélybetegek száma, vagy stagnál?
Mi olyan statisztikát tudunk, akik bejönnek hozzánk. A mi betegforgalmunk, a mi klienszámunk hatalmasat ugrott, és folyamatosan, de nem csak kábítószerfüggőkkel foglalkozunk, hanem már jönnek hozzánk viselkedésfüggőséggel, alkoholisták, gyógyszerfüggők, tehát valószínű ez is hozzájárul ahhoz, hogy nő a kliens számunk. A marihuanát fogyasztók vannak a legtöbben, ennek az az oka, hogy mi végezzük az elterelést is, tehát ha valakit a rendőrség elkap közterületen egy szál marihuánát elszívva, őt beviszik a rendőrségre, és eljárást indítanak ellene. Tök mindegy, hogy először szívta, vagy régebb óta. Ez a szám is növeli a statisztikánkat. Amikor bejönnek hozzánk az elterelősök, akkor minket is nagyon utálnak, hogy miért kell ezt, hiszen ő csak elszívott egy marihuánás cigit. Nagyon sokuknál viszont nem csak a marihuánás cigaretta van ott, hanem azért minden más. És nagyon-nagyon sok elterelős az elterelés végén azt mondja, hogy örül neki, hogy ide jöhetett, sőt, kliensünk marad még utána is, és bejön mentorálásokra. Szóval nem egy rossz rendszer ez, de én azt szeretném, hogyha ugyanezt az alkoholistákkal is megcsinálnák, akik az utcán alkoholos befolyásoltság alatt úgy viselkednek, ahogyan nem kellene, vagy akik a családon belül megverik a hozzátartozókat. Én azt gondolom, hogy az lenne az igazán jó, hogyha nekik is járna egy kötelező elterelés. Lehet, hogy egy kicsit jobb világ nézne ránk.
Térjünk vissza egy kicsit az újrainduló prevenciós programhoz. Szeptember 19-től folytatódik a program. Eddig hány csoport jelentkezett az előadásokra? És az is érdekes, hogy hogyan verbuválódnak ezek a csapatok, ki segít ebben nektek?
Az iskoláknak elküldtem a levelet, és a levélre jöttek az érdeklődők, illetve most már, hát azért az iskolákban dolgozók beszélnek egymással, és már megy a híre, hogy ezek nagyon jó foglalkozások. Már most 6 alkalom le van foglalva, tehát a szeptember és az október az betelt, nem tudunk minden nap ilyen foglalkozásokat csinálni, hiszen hatalmas kliensforgalmunk van. Eddig ingyen végeztük ezt a látogatós, prevenciós előadást. Idén szeptembertől nem tudjuk ingyen végezni, alapítványként mi is pénzből élünk, és hát én kiküldtem képviselőknek, hogy támogassanak bennünket. Hál' Istennek a mecénes pályázaton nyertünk 100 000 forintot, illetve egy képviselő, Erdei Sándor, ő adott még 100 000 forintot, nagyon örültünk neki, és ez az összeg is nagyon-nagyon jól jön nekünk, de úgy döntöttem, hogy ezekért a látogatásokért egy jelképes összeget csoportonként 10 000 forintot fogunk kérni. Én azt gondolom, hogy egy iskolának ez a 10 000 forint nem egy nagy összeg. A kollégáimnak a plusz juttatást én ebből tudom juttatni, úgyhogy ez ezért fontos számunkra. Ők ezekre az előadásokra külön készülnek, de még eddig senki nem mondta, hogy nem elfogadható.
Meddig folytatódhatnak ezek a programok, addig, amíg van jelentkező, vagy pedig véges a jelentkezési határidő?
Egész tanévben végezzük, ahogyan a nyári szünet előtt is. Nyári szünet előtti időszakban is jöttek még hozzánk iskolák. Nyári szünetig végül is folyamatosan tudjuk csinálni, és tényleg nagy szeretettel várjuk az iskolákat és a tanulókat, mert sokkal hatásosabb, mint amikor egy-egy egy nagy csoporthoz mi megyünk ki iskolákba, mert ott bent ülnek egy előadóterembe, hogy ott is tudnak kérdezni, de amikor oda bejönnek hozzánk, teljesen más az egésznek a légköre, sokkal nyíltabbak lesznek, és sokkal jobban tudnak kérdezni, illetve amit az elején is mondtam, hogy itt már, ha ők egyszer bejöttek, akkor tudják, hogy jönnek, bekopogtatnak, és jó helyen vannak.
Mennyire partnerek ebben a feladatban az iskolák? Mennyire látják át, hogy milyen jelentősége van annak, hogy ezek a gyerekek ilyen felvilágosító előadásokon vehetnek részt?
Hát akik bejelentkeztek hozzánk, és akik jönnek hozzánk, azok igen, ők tisztában vannak azzal, hogy hatalmas a jelentősége a felvilágosításnak, de egyébként az ott dolgozó védőnők azok, akik igazán szemfülesek és érzik, hogy erre szükség van, illetve osztályfőnökök azok, akik megkerestek bennünket, és ők ezt jelzik az igazgatónak, hogy erre szükség van. Minden iskolában szükség van rá, nincs olyan iskola Miskolcon, még az elitnek mondott iskolák sem, sőt, ahol nincs szükség felvilágosító előadásokra, azt gondolom, és lehet, hogy ezért meg fognak kövezni, de azt látjuk, hogy az elitnek mondott iskolákban nagyobb a probléma, mint a kevésbé elit iskolákban, hiszen az odajáró diákok nagy többségének elég nagy zseppénze van, nem tudják már mivel felhívni magukra a figyelmet, így aztán jönnek ezek a lehetőségek. Úgyhogy nincs olyan iskola, ahol az igazgató hátradőlhet, és azt mondja, hogy nem, nálunk ez nem fordul elő.
Hány éves gyerekeket, hány éves diákokat vártok elsősorban ezekre az előadásokra?
Középiskoláknak küldtem ki első körben, jövőre fogom kiküldeni általános iskolásoknak is, mert ott is nagyon fontos felsősöknek elkezdeni. Egyébként felvilágosító előadásokra járunk ki általános iskolás felső tagozatosokhoz, és ők is voltak már bent nálunk. Kint iskolákban voltunk úgy, akik kisebbek.
Én nagyon szépen köszönöm Dobos Tímeának, a Drogambulancia Alapítvány elnökének, hogy ezeket a fontos információkat elmondta nekünk, és arra biztatjuk az iskolákat, hogy jelentkezzenek, hiszen még vannak szabad időpontok a drogambulancia prevenciós előadásaira.
Köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a Nyitott Ambulancia jegyében a Miskolci Drogambulancia Alapítvány szeptembertől folytatja az év elején elkezdett prevenciós programját. A 15-20 fős iskolás csoportokat előzetes bejelentkezés alapján fogadják. Az előadásokat keddenként vagy csütörtökönként tartják 10 órától. Az elmúlt percekben Dobos Tímeával, a Drogambulancia Alapítvány elnökével beszélgettünk, aki elmondta azt is, még várják az oktatási intézmények, illetve csoportok jelentkezését a foglalkozásokra.